Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, és a továbbiakban is a 25 éves Pest Hidegkúti Gyermekek Házáról, amely mára nemzetközileg is elismert pedagógiai módszert dolgozott ki a differenciált és integrált oktatásra. Zsió László oktatáskutató 4 gyermeke is a Gyermekek Házában tanul, a legkisebb elsős, a legnagyobb 8. osztályos. Vele beszélgettem szülőként és oktatási szakemberként is a Gyermekek Házáról. 25 éves a Pest Hidegkúti Gyermekek Háza, pontosabban az azt megalapozó és azt elindító pedagógiai program. Mitől más ez a program és ez az iskola, mint az úgymond hagyományos oktatási formák?
Ugye megközelíthetem ezt a kérdést úgy is, mint szülő, hiszen 4 gyerekem jár ebbe az iskolába, a legkisebb elsős, a legnagyobb 8-os, úgyhogy az egész folyamatot, ami ebben az iskolában zajlik, azt látom. Talán amiben különbözik egy hagyományos iskolától, bár az az igazság, hogy hagyományos iskolában is láttam nagyon sok olyan elemét ennek a programnak, amit talán kevésbé tudatosan, de nagyon jól alkalmaztak és használtak. De a különbség mégis az, hogy itt egy rendszerszerűen gondolkodó másságról van szó, ha úgy tetszik. Az egyik, ami számomra nagyon szimpatikus, az a bizalmi légkör, ami az egész iskolát áthatja, és ami a gyerekek és a tanárok, a szülők és az iskola között egyaránt megvan. Ez bizonyos szempontból egyébként nehéz megszokni. Tehát az, hogy nekem a gyerekem egy egész napos iskolában jár, és ennek az a következménye, hogy mivel nincsen otthon lecke, ezért tulajdonképpen nagyon nehéz követni azt, hogy éppen hol tartanak, és nekem meg kell bíznom az iskolában, hogy jó irányba mennek a dolgok. Nincs osztályzattal való értékelés, csak szöveges értékelés, amiből elsősorban az derül ki, hogy az én gyerekem milyen értékes, és persze vannak hibái is, amiket javítani kell, de mégis ezt is nehéz lefordítani arra, hogy ez most végül is hányas, és hogy vajon majd a továbbtanuláshoz viszonyítva ez a tanulási út, ez megfelelő-e. De azért elég hamar ráállnak erre a szülők, mert a tanárok nagyon nyitottak, és mindent meg lehet velük beszélni, sőt egyébként úgy lehet érezni, és így is van a valóságban is, hogy szükségünk van ránk, mint szülőkre, hogy közreműködjünk és közösen hajtsuk végre ezt a projektet, vagy feladatot, amit a gyerekeknek felnevelése jelent.
Elhangzott itt az imént az egésznapos iskola kitétel, és erről az elmúlt időszakban az új köznevelési törvény kapcsán elég sokat hallhattunk, de azért gondolom, hogy ez nem a klasszikus értelemben vett egésznapos iskola, és különösen nem tévesztendő össze a napközivel. Talán úgy fogalmazhatnánk, hogy itt egy ilyen egésznapos iskola szervezésről vagy tanulás szervezésről van szó?
Az én szememben ez a klasszikus egésznapos iskola, ami arról szól, hogy a tanítási órák úgy vannak elosztva, hogy délelőtt is vannak tanulási órák, önálló feladatok és délután is, és ezt átszövi a szabadidős tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy a gyerekek az iskolában reggel 8 és 4 óra között lényegében minden olyan szolgáltatást, hogy így fogalmazott, megkapnak, amit egyébként nagyon sok esetben, akinek van pénze, meg tud venni az oktatási piacon, akinek nincs, az nem. Tehát itt minden egy helyben van, a zenetanulás, a sport, az önálló fejlesztés, a korrepetálás. Tehát én azt gondolom, hogy ez a klasszikus formája az egész napos iskolának. A terhelés egyenletesen van elosztva, és mondom, minden olyan specialitáshoz hozzájuthat a gyerek, amivel egyébként rohangálnak a szülőknek egy nagy része, végez a gyerek az iskolába, fel a buszra, edzésre, külön órára, ez itt mind egyben van meg az iskolában.
Azt szokták mondani a Gyermekek Házával kapcsolatosan, illetve ezzel a pedagógiai programmal kapcsolatosan, hogy talán a két kulcs szó az a differenciált oktatás, illetve az integrált vagy inkluzív oktatási forma. Tehát egyrészt személyre szabottan foglalkoznak a gyerekekkel, másrészt pedig integrált oktatási formáról van szó, vagyis minden osztályban vannak sajátos nevelésű, igényű gyerekek. Ez azért különösen ritka a hazai közoktatási, köznevelési gyakorlatban. Leginkább talán azért, mert hát a szülők tartanak az ilyesfajta oktatási gyakorlattól, vagy az ilyesfajta oktatási formától, nem szívesen iratják be a tapasztalatok szerint ilyen osztályokba a gyermekeiket.
Hát én szerencsére ezzel nem találkoztam itt ennél az iskolánál, inkább azt látom, hogy hatalmas túljelentkezés van, és minden évben az iskolák komolyan megterhelő feladat. Az, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nagyon való lenne ez az iskola, de mégis a férőhelyek száma korlátos, és ezért nem vernek meg fel mindenkit. Sokaknak azt kell mondani, hogy sajnos nem fértek be az adott.
Mi lehet az előnye ennek az integrált oktatási formának? Tehát, hogyha mondjuk van egy 21 néhány fős osztály, és abban van 3-4 sajátos nevelési igényű gyermek, vagy akár mondhatjuk, hogy sérült gyermek, Down-szindrómás, akár autista gyermek. Mi lehet az előnye ebből? Mit hozhat ez a pedagógiai munkában?
Hát én azt gondolom, hogy nagyban segíti a differenciálást az iskola részéről, A gyerekek részéről pedig az elfogadásnak a megtanulását. Tehát teljesen természetes az, hogy egy sérült gyerek, aki több segítségre szól, vagy másmilyen foglalkozásra szól, van az osztályban, ilyenből több is, tényleg 3-4 ilyen gyerek van minden osztályban, és aztán menet közben egyébként kiderül még 3-4-ről is, hogy hát náluk is azért jobban oda kell figyelni adott esetben, hiszen minden gyerek más. Ami szimpatikus az iskolában, hogy nem csak azokkal foglalkozik, akik kiugróan tehetségesek, vagy akik valami miatt lemaradnak például azért, mert sajátos nevelésű igényűek, hanem ez a differenciált fejlesztés az mindenkire kiterjed, és tényleg egy személyre szabott tanulási utat járhatnak be a gyerekek minden évben, sőt egyébként minden tanórán, hiszen a tanórákon belül is nagyon erős differenciálás van. Az eleinte nagyon furcsáltam én is azt, hogy a hétvégén van egyedül egy kis házi feladat, hogy a szülők is lássák azt, hogy a gyerek hol tart, mit csinál, illetve hogy a gyerek ne csak a tanítónéninek lehessen okos, hanem otthon a szüleinek is megmutathassa, hogy milyen sok mindenre képes, és időnként előfordult az, hogy hát nem volt meg, hogy mi az a lecke, és ha hívtunk egy másik szülőt, hogy mi a lecke, akkor kiderült, hogyha kettőt hívtunk, akkor ott már kétféle lecke volt, és hogyha 4-5 gyereket hívtunk volna föl, akkor kiderült volna, hogy az egész osztályban 4-5 féle lecke is van, mert mindenkinek a saját képességeire van szabva, és arra, hogy mi az, amit gyakorolnia kell, mi az, amit meg kell mutatni otthon is, hogy lássák a szülő. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon előnyös dolog, hogy ezt képes az iskola megcsinálni, hallatlan nagy munkával, tehát belelátok abba, hogy mit csinálnak, hiszen mint szülő bemehetek az órákra, megnézhetem őket egy évben többször is akár, és nagyon szimpatikus az, ahogyan ezekhez a sérült gyerekekhez hozzáállnak. Pár évvel ezelőtt az egyik szülő egy kutatás keretében egyébként felmérte, hogy az ő toleranciájuk, empátiájuk hogyan alakul, és egy nagyon furcsa kép jött ki ebből, nevezetesen az, hogy az sajátos nevelési igényekhez, sérült gyerekekhez való hozzáállásuk az fantasztikus, és hogy ott nagyon toleránsak és nagyon empatikusak, sokkal kevésbé egyébként akkor, amikor már egymás között vannak, tehát nem sérült gyerekek viszonylatában van ott, ugyanolyanok, mint az összes többi gyerek. És ezt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt el tudják fogadni, hogy ezek a gyerekek ugyanolyanok, bizonyos szempontból, bizonyos területeken másképpen kell hozzájuk állni, másképp kell nekik segíteni, de teljesen természetesnek teszik ezt már az első év, első néhány hete után.
25 év gyakorlata és hát jól látható eredményei vannak már a gyermekek háza mögött. Heti rendszerességgel jönnek csoportok tanulmányozni ezt a pedagógiai módszertant. Ha én jól tudom, akkor mégsem igazán terjedt el széles körben a hazai oktatási vagy pedagógiai gyakorlatban. Akkor most elsősorban, mint az oktatási szakembert vagy az oktatás kutatót kérdezem, hogy mi lehet vajon ennek az oka, vagy nem is cél, hogy ezt a gyakorlatot nagyon sok helyen alkalmazzák?
Én azt gondolom, hogy a gyermekek háza gyakorlatából nagyon sokat lehet tanulni. És én nagyon örülök annak, hogy az iskola a tudás megosztásra ilyen nyitott. Tényleg mióta az én gyerekeim ide járnak, azóta is szerintem több ezer tanár kolléga nézte meg azt a munkát, ami itt zajlik. És mindenki visz belőle valamit az otthonába. Igazából a terjesztés korlátát leginkább az jelenti, hogy nincsen erre kapacitás, hogy támogatni tudnák azokat az iskolákat, akik egyébként szívesen átvennék ezt a módszert. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy azok a jó gyakorlatok, nem csak a gyermekek háza, hanem sok más jó gyakorlat is, ami az országban megtalálható az oktatásban, hogy ezeket felszínre hozni, megmutatni, és adni támogatást ahhoz, hogy az iskolák ezt adaptálni tudják. Isten ments attól, hogy másolják ezt szolgalelkűen. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját képére tudja ezt alakítani. Én nem szeretném azt, hogyha lenne egy-egy ilyen jó gyakorlat, amit kiválasztana a kormány, és mindenki számára kötelezővé tenni, mint egy univerzális gyógyszert, ami minden betegségre, minden problémára választad. Én azt szeretném, hogyha arra lenne mód, hogy lenne egy széles kínálat, ami mindenki számára látható, ezekben az iskolákban el lehetne menni, ezekről kiadványok készülnének, filmek készülnének, amiket meg lehet nézni, és bizony lennének ilyen látogatási lehetőségek, amik a gyermekek házában megvannak. Adott esetben még azt is jónak gondolnám, hogyha ahogyan a gyermekek házában, úgy más olyan helyekre is, ahol ilyen jó gyakorlatok működnek, a tanárképzésben résztvevő fiatalok elmehetnének, és megnéznék, hogy hogyan zajlik ott a munka, mi az, amit másképpen csinálnak, és aztán mindenki a saját képére, a saját problémájának megfelelően alakítaná ezeket a gyakorlatokat. Ez egy nagyon kívánatos dolog lenne. Vannak országok, Anglia, Finnország, ahol ez az egymástól való tanulás nagyon jól működik, és ebből következően ez a rendszert is összetartó erőként tud működni.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszonthallásra!